A mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek ünnepünk alkalmából, a Zsoltárok könyvéből, az Ószövetség lapjairól, a 118. Zsoltárt olvasom, amit Istenre figyelő szívvel hallgassunk. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de kialszanak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jött, megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Ez az Isten igaz beszéde. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked, hogy eljött az ünnep ideje, itt van a hálaadás ideje. Uram, köszönjük, hogy a te jó téteményeidre emlékezhetünk a mai napon is. Add ehhez nekünk a te igédnek és szent lelkednek világosságát, hogy megláthassuk azokat, igazán tudjunk örvendezni, mert te ismersz bennünket, tudod, hogy miből jöttünk, milyen helyzetekből, milyen körülményekből, milyen nehézségekből, a hétköznapok terheiből. És Urunk, te tudod, hogy sokszor szívünkben, lelkünkben és érzéseinkben inkább csinálnánk sokkal könnyebben mást, mint hogy hálát adjunk. Urunk, kérünk mégis, hogy emelj föl bennünket lélekben, add, hogy tudjunk emlékezni és hálát adni, add, hogy tudjunk tőled reményt kapni és vezetést kapni. Te beszédeid, Urunk, lélek és élet, és szomjazunk rád, és vágyódunk rád, Urunk, és mindaddig nyugtalan a szívünk, amíg el nem pihen benned. Kérünk, add meg ezt nekünk ezen az Isten tiszteleten. Készítsd szívünket bűnbánattal az úrvacsorai közösségre, hogy bűnbocsánat örömet ölthessen majd be bennünket. Köszönjük mindezt, amit te készítettél nekünk. Köszönjük mindazt, amit tettél, és köszönjük, hogy mindazt, amit átvehetünk majd tőled áldásként. Hallgass meg bennünket, Krisztusért kérünk, Atyánk, könyörülj rajtunk, bocsáss meg bűneinket, add a Te szent lelkedet, add a Te igédet. Ámen. Isten szeretett népe, Istennek az a igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az előbb felolvasott ószövetségi igeszakaszban, a 118. Zsoltárban. És most újra olvasom az első versét, de ezzel a verssel végződik a Zsoltár is, emlékeztetőül és megerősítésképpen. Így szól az Úr. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ámen. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, és gyümölcstermő igét a mi szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, ünneplő gyülekezet. A mai igehirdetésnek azt a címet adtam, hogy emlékezet kiesés. Bár ünnep van, és valljuk meg őszintén, hogy elég sok ünnep van egy évben, a naptári évben, az egyházi évben is, és sokszor megtörténik az, hogy azért nem ünneplünk igazán, persze megvannak a szokásaink és a megszokott formulák, amit mindig tartunk egy-egy ünnepen, a megszokott helyek, ahova elmegyünk. Mégis az igazi ünnepet a szívünkben az hozza el, illetve inkább úgy fogalmazok, az akadályozza meg, hogyha emlékezett kiesésben szenvedünk. És hogyha nem tudunk emlékezni arra, hogy miről is szól ez az ünnep, miért vagyunk együtt, mi az öröm és a hálaadás az ünnepnek az oka. A 118. Zsoltárt azért választottam, azért indított Isten szent lelke erre, hiszen ez egy ünnepi Zsoltár, és mondhatnánk, hogy egy igazán református Zsoltár, még akkor is, hogyha nem szoktuk a énekes könyvben sokszor énekelni ezt a Zsoltárt, de mégis olyan üzenetek vannak benne, amik nagyon közel vannak a mi református szívünkhöz, például az, hogy velem van az Úr, és nem félek, ember mit árthat nekem, a 6. versben olvassuk, összecseng azzal az igével a római levélből, ami református címerünkön is van, hogyha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Ez egy hálaadási Zsoltár, és amit ünneplünk, az egy hálaadási ünnep, nemzeti ünnepünk, és egyben számunkra az új kenyérért való hálaadás ünnepe, ami nem egyfajta betakarításért és terményért való hálaadás, hanem az új kenyérért azért is adunk hálát, mert hiszen mikor úrvacsorázunk, ezzel a kenyérrel, amit Isten adott nekünk, ezzel emlékezünk Jézus értünk megtört testére, és azzal a borral, amiért majd hálát adunk a következő hálaadó ünnepünkön, az pedig arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus hogy ontott vért értünk a kereszten. Hálát adni jöttünk tehát össze az államalapításért, nemzetünk megmaradásáért, amely sok olyan harcot átélt, amit a Zsoltáros is emleget, hogy összefogtak ellene az ellenségei, arra törekednek, hogy elessen, ne keljen föl többé, hogy összetörjék végleg. De ő mégis fölállt Isten segítségével, nem halt meg. Ugye a népünk is átélt ilyen évszázadokat, ilyen alkalmakat, és valljuk meg, most is ebben a küzdelemben vagyunk, a megmaradásért vívott küzdelemben. De a Zsoltáros mindezen nyomorúságában segítségül hívja az Urat, hálát ad Isten jóságáért és hűségéért, bár panasszal, a szíve kiöntésével kezdi ezt a Zsoltárt, ünnepel végül, és tud hálát adni. Mi is hálaadásra jöttünk tehát össze. Azért jöttünk össze, mert bízunk Isten jóságában és hűségében, és jót remélünk. És ez nem csak egyfajta lelki, vagy a lelki egészségből következő egészséges optimizmus, ahogy mondják ma, nem is csak egyfajta tanács, amit mondjuk egy pszichológus adhat búslakodó embernek, hogy legyen optimista és reményen jót a jövőre nézve, vagy ahogy a Dallasban öreg Gyoki bácsi mondta, hogy mindig a legjobbat várd, de készülj fel a legrosszabbra. Ugye ezek nagyon helyes és bölcs tanácsok az életben, de a mi bizodalmunk és reménységünk nem ebből táplálkozik, hanem Isten jóságában, hűségében és szeretetében gyökerezik. Ugye amikor a pilóták egy repülőgépet vezetnek, akkor abban bíznak, hogy a repülőjük elvezeti őket a célba, kitart a célig. Ugye az utasok, legyen az autós, vagy vonattal, busszal, tömegközlekedéssel utazó, bízik abban, hogy ez a közlekedési eszköz el fogja juttatni őt a kívánt állomásig. És valljuk meg őszintén, hogy mi is minden nap valamibe, illetve valakibe kell vetnünk a bizalmunkat. Minden nap megtörténik ez velünk, hogy valamibe vagy valakibe kell vetnünk a bizalmunkat, hogy az, amit terveztünk, vagy amit el kell végeznünk, az meg fog történni, kapunk hozzá segítséget, és az eszközök, amiket használunk, azok működni fognak. De hogyha csak ennyi lenne a bizalmunk, ha ennyi lenne a reménységünk, akkor ugye folyamatosan újra és újra elszomorodhatnánk, mert ugye a Zsoltáros is mondja, hogy jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni, jobb az Úrban bízni, mint gazdag, előkelő emberekben reménykedni, és tudjuk, hogy az eszközök is gyakran elromlanak, és éppen pont akkor, amikor legjobban szükség van rá. De Isten jósága, hűsége és szeretete örökké tart. Még akkor is, hogyha az érzelmeink, körülményeink teljesen mást mutatnak. És úgy, ahogy imádkoztunk is, bizony vannak időszakok, helyzetek az életünkben, amikor minden mást könnyebben tennénk, mint éppen hálát adni. De vegyünk példát a Zsoltárosról, aki attól függetlenül, hogy mit érzett, őszinten maradt Istenhez. Nem játszott el a jó hívőt, nem játszott el a jó gyermeket, aki mindig tudja, hogy mit kell mondania, milyen helyen, hogy kell a templomba beszélni, milyen frázisokat kell mondani, nem lehet panaszkodni, nem lehet problémával, bajjal máshoz fordulni, mutatni kell, hogy minden rendben van velünk, hívők vagyunk, mutatjuk a jólétet. Nem, a Zsoltáros nem ezt az utat választja, őszinte maradt. És ahogy őszintén kiöntötte a szívét Isten előtt, hogy mi minden érte őt, és milyen helyzetben van, végül hálaadásban tör ki, végül hálát tud adni. Mert a megpróbáltatások között is eszébe jutnak Istennek azon jó téteményei, amit eddig tett vele az életben. Mi is könnyen amnéziába, emlékezett kiesésbe esünk lelki értelemben, ha nehézségekkel küzdünk, ha kilátástalan helyzetekben vagyunk. De hogyha a megpróbáltatások között is tudunk ilyen őszinték lenni Istenhez, kiönteni a szívünket, akkor eszünkbe fognak jutni mindazok, amiket Isten tett eddig az életünkben, és meg fog erősödni a hitünk, hogy úgy, ahogy Isten sok helyzeten átvezetett már és megsegített, bizonyára ezután is megfog, hiszen ő jó, ő hűséges, ő kegyelmes Isten, ahol adjatok hálát az Úrnak, mondja Zsoltáros, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ilyenkor Isten kegyelméről is hajlamosak vagyunk elfeledkezni. De Isten kegyelme és irgalma, ezek a szavak azt jelentik, hogy folyamatos, mégpedig megtörhetetlen szeretet mifelénk. És hogyha Isten ilyen, Márpedig Jézus Krisztusban ilyen irgalmas és kegyelmes Istennek mutatkozott be, akkor van kihez fordulnunk. Ne legyünk olyanok, mint Izrael népe a pusztában, aki a nehézségek között visszavágyott Egyiptomba, a régibe. Ez a számunkra azt jelenti, hogy hívő emberként sokszor visszavágyunk a régi életünkbe, visszavágyunk a régibe, vagy azért, mert konkrétan úgy érezzük, hogy akkor de jó volt, hogy mi mindent tehettünk, és mindenre szabadok voltunk, és milyen jó volt akkor, vagy éppen van, aki azért vágyódik vissza a régibe, mert azt gondolja, hogy hát én nekem nem való ez az élet, én reménytelen eset vagyok, én nem tudok így hinni, meg élni, ezért én inkább föladom. Hát sok minden lehet, még jó párat föl lehetne sorolni, hogy miért van az, hogy sokszor visszavágyunk a régibe, választanánk a megszokott rosszat, az új és a jó helyett. Van, aki azért, mert aggódik a mindennapi betevő miatt, a mindennapi élethez szükséges dolgok miatt. Izrael is ezt tette. Elkezdett aggódni először a vízért, hogy lesz-e ivóvízik a pusztában, aztán az élelemért, hogy lesz-e mit enni, nem fognak-e éhen és szomjan halni a pusztában, vagy az ellenség kezétől elesni. És amikor ezt tették, akkor ők is lelki értelemben, amnéziában, emlékezett kiesésben szenvedtek, mert elfeledték Isten hatalmas tetteit és szabadítását, amit véghez vitt rajtuk. Pedig nemrég még azt énekelték, hogy kihozott bennünket az Úr erős karral, erős kézzel és kinyújtott karral, lovat és lovasával a tengerbe vetett. Ezért áldjuk az Urat. És most meg a pusztai vándorlásban pedig elfelejtik ezt. Mi is hajlamosak vagyunk erre a magunk pusztaságaiban járva. De Isten ezt a mai napot ünnepre adta. És arra adta, hogy ne emlékezett kiesésben legyünk a továbbiakban, hanem az ünnep értelmét adja meg az, hogy emlékezünk Isten hűséges, jóságos tetteire. Háladó emlékezésre hív bennünket a nemzeti ünnepünk is, és az új kenyérért való háladásunk is. Emlékeztessen ez arra is bennünket, hogy vele és nála és mellette mindig lesz elég az élethez. Mindig lesz elég. Lehet, hogy nem leszünk gazdagok, vagy tekintélyesek, vagy hatalmasak, de mindig lesz elég. Nem fog nélkülözni senki, aki az Istenbe veti a bizalmát. Emlékezz az ő jóságára, hogy mennyi jót tett veled. A kérdés az végül, amit tegyünk föl magunknak, hálaadásunkban és emlékezésünkben, hogy bízunk-e Istenben annyira, hogy eljutott bennünket a végső célba. Mert erre is ígéreteink vannak, hogy az, aki elkezdte bennünk a jó munkát, be fogja fejezni Krisztus napjára. Azaz arra a napra, amikor Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat, hogy akkorra készek leszünk, hogy Isten színe elé álljunk. És bár fejünkre olvastatnak majd ott mindazok, amiket elrontottunk, amiket rosszul tettünk és bűneink, de mégis kegyelembe fogunk részesülni Krisztusért, és eljutunk a végső célba az üdvösségbe. De Krisztus már itt a földi életben új életet akar nekünk adni, a földi életünkben értelmes, céllal teljes életet, egy olyan életet, aminek a végén majd az üdvösségbe vezet az út. Mert az a Jézus, aki átvezet bennünket az életen, az végül az üdvösségben is fárni fog bennünket. Ugye olyan csodálatos módon ír erről a Zsoltáros, a Zsoltár végén, amikor azt mondja, hogy nyissátok ki előttem az igazság kapuit, a templom kapuit, a igazak mehetnek be csak rajta. Nyilván ennek kettős értelme van, a templom kaput is jelenti, hogy nyissátok ki a templom kaput, menjünk be együtt és ünnepeljünk, adjunk hálát az Úrnak az ő tetteiért, de ez a kapu jelent az üdvösséget, a menny kapuját is. Kik mehetnek be? Az igazak. Na de kik azok az igazak? Ki az, aki elég igaz arra, hogy méltó legyen akár csak arra, hogy Isten templomába bejöjjön. Vagy ki az elég igaz, aki az ő saját igazságából majd üdvözülni fog. Senki sem ilyen önmagában. Hiszen ahogy mondja az Új Szövetség egyik fontos igéje, mindnyájan vétkeztünk, és hiával vagyunk Isten dicsőségének. És mindannyiunkra természetünk szerint a halál vár, mint földi életünk vége, de lelki halál is, azaz kárhozat a pokolban. Ez lenne önmagunktól, amit elérhetnénk. De azt mondja a Zsoltár, egy csodálatos prófétai Zsoltárként, és aki már Krisztus szabadításáról beszél, szinte érthetetlen módon itt előjönnek azok a szavak, amikben Pál apostol is, meg Péter apostol is összefoglalja azt, hogy kicsoda Jézus, és miért jött el értünk, hogy ő a sarokkő. Ő a sarokkő. Ezt hadd idézzem szó szerint a Bibliából. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Nem csak azért, hogy Isten mit cselekedett eddig az életünkben és min vezetett át, hanem azért, hogy Krisztusért mehetünk be az Isten templomába, és hogy Krisztusért nyílik meg az üdvösség kapuja is majd számunkra. Ő a drága sarokkő, akit ugyanúgy megvetettek, és megvetnek ma is, ahogy régen. Akkor is megvetették Jézust, és elvetették, amikor itt járt közöttünk a földön. És mégis ő lett a sarokkő, azaz az a kő, ami összetartja a falakat, ami ráépül az alapra, és összetartja az épületet, az Isten népét, az Isten egyházát. Hadd olvassak idézeteket végül az Új Szövetségből. Az apostolok cselekedetei 4. részében így szól a tanúságtétel: ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek. Pedig nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Ő Jézus. Vagy az Efézusi levélben, 2. részben: mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a lélek által. Ebben már benne van a közösség is, hogy a Isten fiába való hitedet egy nagy családban, egy közösségben, egy gyülekezetben tudod megélni. És végül Péter apostol bizonyságtétele az ő első levele 2. részében: ezért áll ez az írásban: íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, s aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig azaz a kő, amelyet megvetettek az építők. Sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává azoknak, akik beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. De nekünk, mondja az ige, Jézus Krisztus kiválasztott és drága sarokkő, és aki hisz benne, nem szégyenül meg soha. Jézus cselekszi meg az életünkbe tehát, testvérek, mindezeket, és a Jézus Krisztus által tudunk kigyógyulni az amnéziából. Ő általa tudjuk meglátni, hogy Isten miket vitt véghez a régi időkben, mit tett a mi életünkben is, és hogy cselekszik ma is Jézus Krisztus által és Szent Lelke által. Ő új kezdetet tud hozni az életünkbe. A megváltást a földi életben elnyerhetjük általa. És mindazokat az áldásokat, amelyeket Isten készített számunkra. És Jézus Krisztus drága léte, hogy ő közöttünk jár és él, hogy az ő drága teste megtöretett értünk, és vére kiontatott értünk, hogy ő ez a drága sarokkő, emlékeztessen bennünket arra, hogy Isten kegyelmének a forrása soha nem apad el. Ez a mi reménységünk és hitünk alapja a jövőnkre nézve is, hogy Jézus Krisztusért és általa Isten kegyelmének forrása nem apad el, bármilyen helyzetben vagyunk, jöhetünk hozzá. Ha bűneinkben vagyunk, jöhetünk hozzá most bűnbánattal is. Ha kilátástalan helyzetben vagyunk, kérhetünk vezetést és látást, hogy mit tegyünk, mi a következő lépés. Mert ő ki tud vezetni bennünket a életünk pusztaságaiból, és vezetést tud adni az életben. Jézus Krisztus az, aki által ünnepelhetünk, örömünk lehet és hálaadásunk. Legyen ilyen ünnepünk most is, így készüljünk az úrvacsorára is. Jézus Krisztus kegyelmi, Jézus Krisztus által Isten kegyelmének forrása nem apad el. Itt van az ünnepnap, erre rendelte az Úr ezt a napot. Itt van a kellemes óra, itt van az üdvösség napja. Ezen az ünnepen hozd Isten elé azt, amiben vagy, amiben ki kell önteni a szívedet, úgy, ahogy a Zsoltáros tette, járulj a kegyelemnek királyi trónjához. Kegyelmet kapj, és betöltsön téged a felszabadulás öröme, az igazi ünnep lényege. Úgy legyen. Amen. Urunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által hálát adunk neked, mert jó vagy, mert örökké tart szereteted és hűséged, és irgalmad végtelen. És köszönjük, hogy ezt bebizonyítottad, és megpecsételted Jézus Krisztus által, az ő élete által, az ő megtört teste és kivontott vére által, amit önként vállalt értünk a kereszten. Urunk, köszönjük, hogy lehetetlen az, hogy ekkora kegyelemre ne válaszoljunk, hogy ne törje össze szívünk keménységét és tartózkodását. Urunk, köszönjük, hogy ez adhatja meg az ünnepünk igazi örömét. Hiszen a te jóságodról emlékezünk. Legyen bármilyen alkalom is, államalapítás, új kenyér, vagy bármi, ami ilyenkor nekünk az ünnephez kapcsolódik. Ennek forrása mind te vagy. És ennek az örömét, a te értünk hozott áldozatos szereteted adja meg. Urunk, köszönjük, hogy szeretettel emlékeztettél bennünket a te hatalmas tetteidre a múltban, hűséges szeretetedre és jóságodra a jelenbe, és hogy ez, hogy te ilyen vagy, ez a mi jövőnk biztos záloga is, hogy ugyanúgy számíthatunk rád, és hogy te ugyanúgy cselekszel most is, közöttünk Jézus Krisztus és Szent Lelked által, hogy egykor cselekedtél. Urunk, adj ebben való hitet és reménységet, te látod a mi ingatag szívünket, milyen könnyen elfeledkezünk, milyen könnyen kétségekbe esünk újra, ne engedd ezt, Urunk, hanem add a te lelkedet. Add, hogy emlékeztessen a te lelked minden te ígéreteidre, amit tettél, és minden jóságos tettedre, amit már megcselekedtél. Urunk, hálát adunk neked, dicsérünk, áldunk és magasztalunk. És mert te ilyen vagy, ezért visszük eléd betegeinket, imádkozunk gyógyulásért. Ezért hozzuk eléd a szenvedélybetegeket is, adj szabadulás nekik, saját maguk által választott börtönükből, kilátástalan helyzetükből. Urunk, imádkozunk azokért, akik a mindennapi miatt vannak kétségbe esve, mert nincs állásuk, vagy éppen adósságuk van, vagy bármi, ami miatt úgy érzik, hogy vége, nincs értelme az életüknek, hogy nem tudnak gondoskodni a családukról. Segíts meg őket, és adj embert is melléjük, a magányosokért is imádkozunk. Imádkozunk népünk vezetőiért is. Imádkozunk, Urunk, hogy a világ dicsősége, a gazdagság ne eredményezze a megkövéredett szívüket, hanem hadd tudjanak látni a valóságot, és hadd tudják azt cselekedni, hogy igazán segít hazánkon és a nyomorult embereken. Urunk, könyörülj rajtunk, magyar népünkön, hadd, hogy megmaradjunk, de ne csak megmaradjunk, hanem gyümölcsözzünk, és virágozzunk a te kertedben. Így imádkozunk családjainkért és gyermekeinkért is. Hálát adunk neked, Hálát adunk az új kenyérért, olyan értelemben is, hogy gondoskodsz rólunk, és attól, hogy emlékeztessen te megtört testedre is a kenyér, Jézusunk, drága sarokkő. Hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézusért kérünk, könyörülj rajtunk. Vigasztald a gyászolóinkat is, hittel teljes reménységgel a feltámadásban. Könyörülj. Amen. És pedig álljunk föl, és mondjuk el együtt az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői, és pedig vegyük Isten áldását. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És be fogja tölteni minden szükségeteket az ő kegyelmének gazdagsága szerint a Krisztus Jézusban. Úgy legyen. Amen.